23. fejezet. Egy dolgot Jeromos hamar megtanult az Arielen, nevezetesen azt, hogy a néger fogás tilos. Tetszeni vágyott új isteneinek szolgálni őket, és megragadta az első alkalmat, hogy nekiessen egy kenura való feketének, akik látogatóba a hajóra jöttek. Via gyors dorgálására és Harley parancsára csodálkozva megállt. Őszintén hitte, hogy félreértették, és megint vadul neki támadt annak a feketének, akit kiszemelt magának. Harley hangja ezúttal nem tűrt ellentmondást, és Jeromos odarohant hozzá, farkát csóválta, és testét riszálta, és maga volt a buzgó mentegetőzés, és az volt a rózsaszín szalagnyelve is, amely megcsókolta Harley kezét, amikor az megbocsátóan a fejére veregetett. Azután Via hívta magához. Állkapcsánál fogva, szorosan magához húzta, és farkas szemet nézve, orrát az övéhez dugva, komolyan beszélt neki a négerfogás bűnéről. Elmondta neki, hogy nem közönséges bozóti kutya, hanem telivér ír úriember, és úriember kutya sohasem hajszol ártatlan fekete embereket. Mindezt Jeromos szemhunyorítás nélkül komoly tekintettel hallgatta, bár keveset értett abból, amit az asszony mondott, de az egészet felfogta. A haszontalan szót már megtanulta az Ariel nyelvéből, és az asszony most többször használta. A haszontalan Jeromosnak azt jelentette, hogy nem szabad, és bizonyos mértékig tabut fejezett ki. Mivel ők így szokták, így akarták, kicsoda ő, kérdezhette volna magától, hogy ne engedelmeskedjék törvényüknek, vagy kétségbe vonja. Ha a niggereket nem kell hajszolni, akkor nem fogja őket hajszolni, noha kapitány arra biztatta, hogy hajszolja őket. Nem ilyen gondolatokkal vizsgálta Jeromos az ügyet, de a maga módján elfogadta a végkövetkeztetést. Egy Isten szeretete nála magába foglalta a szolgálatot is, kedvére volt, ha szolgálattal kedvükbe járhatott, és az ő esetében a szolgálat alapkövét az engedelmesség adta. Mégis erősen próbára tette egy ideig, hogy visszatartsa magát a morgástól és vicsorgástól, amikor idegen és önhit feketék lába haladt el előtte az Ariel fehér fedélzetén. De egyszer így van, másszor úgy, tanulta meg akkor, amikor Via kínen fürödni akart, igazán fürödni, friss esőből hullott folyó vízben, és amikor Johnny a fekete vezető hibát követett el. A térkép egy mérföldet jelzett a Sully folyóból a torgolatánál, azért csak egy mérföldet, mert soha fehér ember nem kutatta ki tovább. Amikor Via fürdést javasolt, férje tanácskozott Johnnyval, Johnny a fejét rázta.
Izé fiú, nem lenni ottan hely, mondta. Nem csinálni baj neked, bozóti izé fiú lenni igen nagy messze.
Így történt, hogy a ladik partra futott, és amíg legénysége a parti kókuszok árnyékában lustálkodott, Via, Harley és Jeromos egy negyed mérföldre benyomultak a szigetre a folyó mentén az első megfelelő kiszélesedésig.
Az ember sohasem lehet túl biztos, mondta Harley, és öműködő pisztolyát kivéve tokjából lerakott ruháira tette. Véletlenül meglephet valami csavargó négerbanda.
Via térdig belegázolt a vízbe, felnézett a dzsungel magas sötét mennyezetére, amelyen csak egy-egy napsugár tört át és megborzongott. Hát, megfelelő környezet a büntethez, mosolygott, aztán egy marék hideg vizet locsantott férjére, az pedig a vízbe ugrott és üldözni kezdte. Jeromos egy ideig a ruhájuk mellett ült és figyelte mulatságukat. Aztán egy óriási pillangó libegő árnyéka vonta magára a figyelmét, és hamarosan egy erdei patkány nyomát szimlatotta ki a dzsungelben. A nyom nem volt túl friss. Jól tudta ezt, de a lelke mélyén ott dolgoztak az ősi ösztönök, a vadászat, a zsákmányejtés, az élőlények üldözésének ösztöne, röviden, hogy maga erejéből szerezze meg a húst, noha évezredek óta az ember szerezte meg neki és fajtájának a húst. Így hát gyakorlatoztatva képességeit, amelyekre már nem volt szüksége, de mégis éltek benne, és hangosan követelték a gyakorlatozást, követte a rég eltűnt erdei patkányt a zsákmányejtő halkléptű, lopakodó ügyességével, és a lehető legfinomabban olvasta a szagokat. A nyom friss nyomot, nagyon friss nyomot, egészen friss nyomot keresztezett. Mintha kötélen rángatnák, feje úgy vágódott oldalt, derékszögbe a teste vonalától. Orcimpáját egy fekete félre ismerhetetlen szaga ütötte meg. Mégpedig idegen feketéjé, mert nem ismert fel benne senkit, az agya rekeszeiben elraktározott sok fekete közül. Elfeledte az erdei patkány nyomát, és a frisset követte. A kíváncsiság és a játékosság hajtotta. Eszébe sem jutott Viáért és Harleyért aggódni, még akkor sem, amikor odaérkezett, ahol a fekete, akit nyilván megriasztott a hangjuk, megállt és tanakodott, és nagyon erős szagot hagyott hátra. Innen a nyom elkanyarodott a kiszélesedés felé, Jaromos idegesen éberré vált, és a végsőkig feszülten, bár riadság nélkül még mindig a nyomkövetés játékába merülve csapázott tovább. A kiszélesedés felől egy-egy kiáltás és nevetés hallatszott, és valahányszor megütött a fülét, Jaromoson boldog kis borzongások futottak át. Ha megkérdezik, és aki tudja fejezni szavakban érzéseit, azt mondta volna, hogy a világ legédesebb hangja, Via Keenan hangja, és utána a legédesebb Harley Keenané. Hangjuktól mindig megborzongott, mert eszébe jutották azt, hogy szereti őket, és ők is szeretik őt. Amint először megpillantotta az idegen feketét a kiszélesedés közelében, felébredt benne a gyanú. Nem úgy viselkedett, ahogy egy rendes, rosszat nem forraló feketének viselkednie kell. Sőt, minden tette olyan emberre vallott, aki lappangva valami ártalmas dolgot készül elkövetni. Lelapult a dzsungel talajára, és egy nagy fa nagy gyökere mögül leskelődött. Jaromos felborzolta a szőrét, és ő maga is lelapult, úgy figyelte. A fekete egyszer félig vállához emelte a puskáját, de gyanútlan áldozatai nagy locsolás és nevetés közepette nyilván elmozdultak látószögéből. A puska nem régi módi Schneider volt, hanem modern, ismétlő Winchester, és a néger láthatóan megszokta, hogy a vállához szorítva lőjön, nem csípőből, mint a legtöbb malaitai. Nem találta megfelelőnek helyét a nagy fa mögött, leengedte oldalához a puskáját, és közelebb kúszott a kiszélesedéshez. Jaromos lelapult és követte. Annyira lelapult, hogy viszintesen előre nyújtott feje sokkal lejjebb volt teste legmagasabb pontjánál, furcsán felpuposodó vállánál. Amikor a fekete megállt, Jaromos is megállt, azonnal, mint egy jéggé dermedve. Mikor a fekete mozgott, ő is mozgott, de gyorsabban és megrövidítette kettejük között a távolságot. S vállán és nyakán a szőr egész idő alatt a vadság és harag visszacsapódó hullámaiba borzolódott. Nem aranykutya volt ez, nem az Isten asszony karjai közé bújt lelapított fülű és nevető nyelvű kutya, sem az asszony hajának borzas felhőjében ősi emlékeket gajdoló énekes szamár, hanem harcias, négy lábú lény, tépésre és pusztításra kész agyaras vadász. Jaromos támadni akart, amint elég közel kúszik a feketéhez. Eszébe sem jutott az Ariel néger fogást tiltó tabuja. Ebben a pillanatban nem kaphatott helyet tudatában. Csak azt tudta, hogy veszély fenyegeti a férfit és az asszonyt, és hogy a veszély a néger részéről fenyeget. Annyira megközelítette Jaromos a prédáját, hogy amikor a fekete megint lekuporodott a lövéshez, Jaromos úgy látta, elég közel van a támadáshoz. A puska éppen a vállához emelkedett, amikor előreugrott. Bár gyorsan ugrott, semmi zajt nem csapott, és az áldozat akkor kapta az első figyelmeztetést, amikor Jaromos teste, mint a lövedék, éppen a két válla közé vágodott. Ugyanabban a pillanatban foga belevágódott hátulról a néger nyakába, de túl közel a duzzadó vállizmok tövéhez, és az agyarak nem hatoltak be a gerincoszlopig. A meglepetés első rémületében a fekete ujja elhúzta a ravaszt, és torkából földön túli üvöltés tört elő. Előre zuhant az arcára, átfordult és összekapaszkodott Jaromossal, aki összemarta a pofa csontját, arcát és rongyát tépte egyik fülét, mert az ír terrier ismételten és gyorsan szokott harapni, nem akaszkodik buldog harapással áldozatába. Mikor Harley Keenan kezében az ismétlő pisztollyal és Ádám kosztümben odaért, a kutya és az ember összekulcsolódva verekedett, és közelükben felszaggatták a dzsungel talaját. A fekete arcából patakzott a vér, két kezével Jaromos nyakát fogta, úgy folytogatta, Jaromos pedig hörögve, fuldokolva, morogva az életért karmolt hátsó lábának körmeivel. Nem kutyakölyök karmok voltak ezek, hanem egy felnőtt kutya vas körmei, és kemény izmok ereje merevítette őket. Újra meg újra feltépték a mesztelen mellkast és hasat, amíg az ember egész elején ömlött a vér. Harley Keenan nem merte megkockáztatni a lövést, annyira összekapaszkodtak a küzdők. Inkább közel lépett, és a pisztoly agyával oldalt rácsapott az ember fejére. Amint az elkábult, fekete elernyedő ujjai elengedték Jaromost, és az villámként nekiugrott a fedetlen toroknak, és csupán Harley keze a nyakán, és Harley éles parancsszava állította meg, és hívta vissza. Remegett a haragtól, és továbbra is vadul morgott, de azért abba-abba hagyta, felnézett, ellapította fülét, és farkát csóválta valahányszor Harley azt mondta, derék gyerek! Tudta, hogy a derék gyerek dicséret, és mivel Harley többször megismételte, minden kétséget kizáróan tudta, hogy szolgálatot tett neki, és pedig jó szolgálatot. Tudod, hogy ez a csibész orvul le akart lőni bennünket? Mondta Harley Villának, aki félig felöltözve, és még mindig öltözködve csatlakozott hozzá. Alig 15 méterre volt, nem hibázhatott volna el.
Nézd ezt a Winchestert. Ez nem egy sima csövű puska, és akinek ilyen puskája van, az alig, hanem tudja is használni.
De miért nem lőtt le? Kérdezte az asszony.
Férje Jaromosra mutatott. Mia szemében a gyors megértés fénye gyulladt ki.
Azt akarod mondani, hogy...
Kezdte. A férfi bólintott. Pontosan. Énekes szamár akadályozta meg. Lehajolt, átfordította a négert, és felfedezte az összemart nyakat. Itt kapta el először, és a négernek biztosan a ravaszon volt a keze, el akarta sütni rád meg rám, valószínűleg rám először, amikor énekes szamár keresztül húzta a számításait.
Via csak félig hallotta, mert karjába kapta Jaromost, és drága kutyának nevezte, és közben lecsillapította morgását, és elsimította az utolsó borzolódó szőrszálakat. De Jaromos újra felmordult, és rá akart ugrani a feketére, amikor az nyugtalanul megmozdult, és kábán felült.
Harley kivette az öve, és mesztelen bőre közé dugott kést. Mi lenni tiéd név? Kérdezte.
De a fekete szeme csak Jaromost kereste, álmélkodva bámult rá, míg agyának növekvő világossága összeillesztette a helyzetet, és ráébredt, hogy ilyen kicsi, tömzsi állat rontotta el a játszmáját.
Szavamra! Vigyorgott Harleyra. Ízé, kutya, csinálni nekem nagyon sok baj!
Kitapogatta nyakán és arcán a sebeket, szeme pedig közölte vele a tényt, hogy a fehér gazda birtokába vette a puskáját.
Te adni nekem enyém puska! Mondta szemtelenül. Én adni durr tiéd fejedre, felelte Harley. Úgy látom, mintha nem igazi malaitai volna, mondta Viának. Először is honnan venne ilyen puskát? Aztán gondol csak el, milyen lélek jelenléte van. Biztosan látta, amikor horgonyt vetettünk, és tudnia kellett, hogy ladikunk a parton van. Mégis megpróbálta megszerezni a fejünket, és el akar tiszkolni velük vissza a bozótba.
Mi lenni tiéd név? Kérdezte megint.
Nem is tudta meg, amíg Johnny és a ladik legénysége a futástól kifulladva meg nem érkeztek. Johnny szemét peresztette, amikor meglátta a foglyot, és látható izgalommal szólította meg Kinent.
Te adni nekem izé, fiú?
Mi a felének te akarni?
Johnny egy ideig se ugyan sem akart válaszolni erre a kérdésre, és később is csak azért válaszolt, mert Keenan azt mondta neki, hogy nem történt baj, és el akarja engedni a feketét. Ez ellen Johnny hevesen tiltakozott.
Ha te vinni izé, fiú, oda kormányzói ház, tulági, kormányzóház adni neked 20 font. Ő lenni igen nagy sok rossz fiú. Makavao lenni övé név. Igen, nagyon rossz, izé fiú, ő lenni Queenslandi fiú.
Mi a fene Queensland? Szakította félbe Keenan. Ő lenni odavaló?
Johnny a fejét rázta.
Ő lenni először malaita. Igen nagy, sok, régen ő jelentkezni schooner, menni dolgozni Queensland.
Hazatérő Queenslandi, tolmácsolta Harley Villának. Tudod, amikor Ausztrália meghozta a szín-fehér bevándorlási törvényt, a queenslandi ültetvényeseknek el kellett küldeniük valamennyi feketéjüket.
Ez a Makavao. Nyilván közülük való és nehéz eset lehet, ha igaz, amit Johnny fecseg a fejére kitűzött 20 fontról. Nagy ár egy feketéért.
Johnny folytatta a magyarázatát, és ez egyszerű és sima beszédre fordítva odajukat ki, hogy Makavao mindig rossz ember volt. Queenslandben összesen 4 évet töltött börtönben lopásért, rablásért és gyilkossági kísérletért. Mikor az ausztráliai kormány visszavitette a Salamon-szigetekre, jelentkezett a buli ültetvényre azzal a szándékkal, amint ez később bebizonyosodott, hogy fegyvert és lőszert szerezzen. Tulagiban 50 korbácsütést kapott, és 1 évet töltött börtönben, mert meg akarta gyilkolni az intézőt. Mikor visszavitték a buli ültetvényre, hogy befejezze a munkaszolgálatát, sikerült neki megölni a tulajdonost az intéző távol létében, és elmenekült egy bálnavadás csónakon. A bálnavadás csónakon magával vitte az ültetvény összes fegyverét és lőszerét, a tulajdonos fejét, 10 malaitai munkást és 2 San Cristobalit. A 2 utóbbit azért, mert ezek sósvízi négerek voltak és tudtak bánni a csónakkal. Ő és a 10 malaitai bozott lakó lévén túl kevéssé ismerték a tengert, hogy sem neki merjenek vágni a hosszú Guadalcanali szorosnak. Útközben kirabolta a kis Ugi szigetet, kifosztotta a raktárt, lefejezte a magányos kereskedőt, egy ámbor lelkű Norfolk szigeti félvért, aki családfáját Picatinny ősökig, sőt egyenesen a Banti McCoy ágáig vezette vissza. Mikor biztonságban Malaitába érkeztek, neki és társainak nem volt már szükségük a 2 San Cristobali fiúra, levágták hát a fejüket és megették a húsukat.
Szavamra, ő lenni igen nagy rossz izé fiú,
fejezte be történetét Johnny.
Kormányzói ház Tulagi fene boldogan adni 20 font fiúért.
Ó, te drága énekes szamár, mormogta Via járomos fülébe, ha te nem vagy.
A te fejed meg az enyém most éppen a bozódban sétálna, Makavao pucolna velünk a hegyek közé, fejezte be helyette Harley. Szavamra, ez a kutya lenni aztán kutya nagyon nagy, tette hozzá könnyedén. Hát, és én a minap lehortam a néger hajkurászásért, pedig egész idő alatt jobban tudta a dolgát, mint én.
Ha bárki vissza akarná kérni, fenyegetőzött Via.
Harley egy bólintással megerősítette motyogásba fulladt érzéseit. Agárhogy is, mondta mosolyogva, egy vigasztalásom lett volna, ha a fejed a bozódba kerül.
Vigasztalásod? Kiáltotta az asszony rekedten a méltatlankodástól.
Hát persze, mert abban az esetben az én fejem is a tiéddel ment volna.
Na, te drága, áldott férjúr, mormogta az asszony, szeme hirtelen bepárásodott, tekintetével átölelte a férfit,
Jeromos pedig, akit még mindig a karjában tartott, megérezte a pillanat elragadtatását, és pántlika nyelvével rácsókolta szeretetét az asszony illatos arcára.